Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Bízzál az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 25. Zsoltárunkat énekeljük első és második versszakával. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Az Isten igéje családtól családig hérhet Szarka Lászlónén, a tiszteletőasszonyt, Zsuzsanénit és kedves lányát kérném, hogy adják át a Szentírást.
Áldás békesség! Amikor megköszönöm Klárikának, pénzesnének, hogy rám gondolt, és nekem adta a Bibliát, nagyon örültem neki, és hálás is vagyok érte. Imádkoztam azért, hogy ez a pár szó, amit itt el akarok mondani, hallja a gyülekezet, és ne legyek olyan zavarban, mint ahogy általános vagyok. A mikrofon ellenére is elég gyenge a hangom, úgyhogy nem fogok sokat beszélni. Ez az ige ének, amit most itt énekeltünk, olyan biztatást adott, és annyira megerősített, mert minden napomat azzal kezdem, hogy utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévedjek. Köszönöm szépen nagy tiszteletű Úrnak, hogy megérezte azt, hogy én, nekem mire van szükségem. Azt szeretném még elmondani, hogy egész gyermekségemtől, ifjúságomon keresztül, egész családi életünkön keresztül mindig éreztem, és érezem most is, Isten áldó és vezető kegyelmét. Nagyon sokat a helytelen útról visszaterelgedett a helyes útra. A Bibliába is azért írtam ezt az igét, amit írtam, mert a férjem hirtelen halálakkor is ezt tapasztaltam. Előveszem, mert... Ha az Úr nem építi a várost, hiába dolgoznak az építők. Hiába ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrizők. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában is ad eleget. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javokat. És köszönöm szépen, hogy még egyszer megkaptam a Bibliát, az egész családom nagyon örült neki, és ők is részt vesznek ebben az örömben. Köszönöm szépen.
Áldás, békesség. Elnézést kérünk a gyülekezettől, hogy megszakítottuk a Biblia átadására vonatkozó székrendet, de ennek az volt az oka, hogy már jó előre megbeszélt időpont volt, hogy augusztus utolsó vasárnapján a Szarka részről az unokatestvérek és gyerekeik találkoznak Nyírbogáton, a református templomban, az istentiszteleten, ahol nagyapám szolgált, és édesapám is ott nőtt fel, és sokan talán emlékeznek is még édesapámra. Ott nőtt fel, és nagyon, nagyon nagy élmény volt hallani, hogy egy olyan gyülekezeti tag olvasott fel akkori újságban megjelent cikket a 85 évvel ezelőtti beiktatásról. Teljesen megjelentek azok a képek előttünk, akár egy filmhíradó, nagyon, nagyon nagy élmény volt, és nagy örömmel és hát könnyekkel küszködve hallgattuk, és nagyon jó volt tényleg hallani, hogy mennyire szerették és tisztelték nagyapámékat és édesapámat is ott Nyírbogáton. Aztán ő hadifogságba került 3 évre, és nagymamám 47 májusában kapott egy igét egy Biblia órán, amit felolvasnék. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Ez Ézsaiás 43:5 volt. És nagymamámat kicserélték, addig is hitben él, de ez az ige olyan erőt adott neki, és egy bő hónap múlva édesapám haza is tért aratásra. Aztán lelkész lett, édesanyámmal szolgáltak 43 évig a Tépei Derecske és a Nagyhalászi gyülekezetben. És édesanyámnak a konfirmáció igéjét is elmondanám, Zsoltárok 45:11-12. Hajd csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feleddel népedet és atyádházát, szépségedet a király kívánja, urad ő, hódolj hát neki. Ezt akkor 14 évesen nem nagyon értette, de amikor lelkész feleség lett, akkor értette meg igazából ezt az igét, és hitben végig együtt szolgáltak. 37 évet nagy halászban szolgáltak, és amikor felköltöztek ide hozzánk Pomázra, sajnos alig 2 évet lehetett velünk édesapám, de örömmel ment szolgálatra, hogyha hívták, akár Budakalászra, Csobánkára is, mert Csobánkát különösen szerette, mert őt a Nagyhalász melletti tiszateleki gyülekezetre emlékeztette. Nagyon sok ismerőse lett itt hirtelen Pomázon is édesapámnak, és sajnáljuk, hogy csak ennyit élhetett itt, de minden megköszönünk az Úrnak, hogy mindent nagyon szépen elrendezett. Az én konfirmációmra nagymamámtól egy énekes könyvet kaptam, amiben azt írta, hogy a mindenható Istent sok áldásáért, magasztalásáért, tehát magasztalni kell imádsággal és énekléssel. Ez mindig bennem volt, és mindig szerettem volna az énekkarba járni, csak mikor ide költöztünk, nagyon picik voltak a gyerekek, de most már én is örülök és hálát adok az Istennek, hogy az énekkarnak tagja lehetek. Remélem, hogy a gyerekeim is majd idővel, majd ők is követik ezt a példát, és ők is gyülekezetnek legalább énekkari tagjai lesznek. És mondtam, hogy édesapámat nagyon sokan szerették és ismerték. Egy olyan embernek szeretném átadni, szeretnénk közösen átadni a Bibliát édesanyámmal, akit édesapám is nagyon szeretett, és mindenben segítségünkre is volt, ő pedig a udvardiné Csilla, Málik Csilla.
Befejezésül csak annyit szeretnék mondani, hogy ma reggel megnéztem férjemnek a konfirmált emléklapját, és arra az volt írva, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Isten áldja meg a tisztelt veszélyt. Isten áldja meg a Köszönjük szépen a bizonságtételt. Hadd folytassam avval az igével, amit a tiszteltő asszony említett, amikor az ember munkájáról, Isten áldásáról, az ember fáradtságáról és az Isten ajándékáról szólt. Ez igaz nem csak a külső építkezéseinkben, hanem igaz a családi életben is. Jó, hogy egy ilyen családot láthattunk. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, hogyha ellenségeivel szóváltása van a kapuban. Így folytatódik ez a Zsoltár. Legyen az Úr áldása a testvéreink életén. Folytassuk a mi istentiszteleti közösségünket, 398. énekünket énekeljük. Hadd kérjem most a gyermekeinket, hogy a tanírnyitó istentiszteleten maradjanak majd bent az alkalom egészén. 398. énekünket énekeljük, Úr lesz a Jézus mindenütt. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találhatjuk a Krónikák második könyvében, a 29. részben. Egy hosszabb ige szakasz lesz, kérem a testvéreket, ülve hallgassuk meg figyelemmel.
Ezékiás 25 esztendős korában kezdett uralkodni, és uralkodék 29 esztendeig Jeruzsálemben, az ő anyjának neve vala Abia, a Zakariás leánya. És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt mind aszerint, amint Dávid, az ő atya is cselekedett vala. És az ő királyságának első esztendejében, az első hónapban kinyitá az Úr házának ajtait, és azokat megújítatá. És egybehívatá a papokat és a lévitákat, és összegyűjté őket a napkelet felől való utcában. És mondanékik, hallgassatok meg engem, léviták! Most szentejétek meg magatokat az Úrnak, atyáitok Istenének házát, és szentejétek meg, és hordjatok ki minden tisztátalanságot a szent helyről. Mert vétkeztek a mi atyáink az Úr előtt, a mi Istenünk előtt gonoszul cselekedének, és elhagyták őt, az Úr sátorától elfordították arcukat, hátat fordítván annak. A tornác ajtait is bezárták, a szövétnekeket eloltották, és füstölőszert nem füstölgettettek, és égő áldozatot nem áldoztak az Izrael Istenének a szent helyen. És ezért volt az Úrnak haragja Júdán és Jeruzsálemen, és adta volt őket rabságra, és pusztulásra, és kigúnyoltatásra, amint ti magatok is látjátok. És ímé, ami atyáink fegyver által hullottak el, fiaink, leányaink és feleségeink fogságba vitettek e dolog miatt. Most azért elvégeztem magamban, hogy az Úrral, Izrael Istenével szövetséget szerzek, hogy haragját tőlünk elfordítsa. Fiaim, most ne tévelyegjetek, mert az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván néki szolgáljatok, hogy szolgái legyetek néki, és jó illatot szerezzetek. Felkelének azért a léviták, Máhát az Abásai fia, Jóel az Azárja fia, akik Kihátiták valának, a Mirári fiai közül, pedig Kis az Abdi fia, és Azárja a Jihalélel fia, és a Gersoniták közül Jó az Ima fia, és Éden a Joah fia. Az Elisáfán fiai közül Simri, és Jehiel az Asáf fiai közül Zakariás és Mattánia. A Hemán fiai közül Jehiel és Simei, a Jedutun fiai közül Semája és Uziál. Összegyűjték az ő atyok fiait, és megszentelék magukat, és bemenének a király parancsolatjából az Úrnak beszédei szerint az Úr házának megtisztítására. És bemenének a papok az Úr házának belső részébe, hogy azt megtisztítsák. Kihordának belőle minden tisztátalanságot, amelyet az Úr templomában találának, az Úr házának pitvarába, és a léviták felszedék, hogy onnan kihordják a Kidron patakába. Elkezdék pedig a megszentelést az első hónap első napján, és a hónap nyolcadik napján bemenének az Úr házának tornácába, és megszentelék az Úr házát nyolc napon át, úgy, hogy az első hónap 16. napján végezték be. És akkor bemenének Ezékiás királyhoz, és mondának: megtisztítottuk mindenestől az Úr házát, az égő áldozat oltárát is, minden hozzátartozó edényekkel egybe, a szent asztalt is, minden szerszámaival. Minden egyéb eszközöket is, amelyeket Akház király az ő királysága alatt megszentségtelenített, mikor Isten ellen vétkezett vala, helyreállítottunk és megszenteltünk, és ímé mint az Úr oltárára előttünk vannak. Reggel azért felkele Ezékiás király, és összegyűjti a város fejedelmeit, és felméne az Úr házába. és vivének fel 7 tulkot és 7 kost, 7 bárányt és 7 bakot bűnért való áldozatra az országért, a szent hajlékért és Júdáért, és megparancsolá az Áron fiainak, a papoknak, hogy megáldozzák az Úr oltárán. Megölék azért a tulkokat, és a papok azoknak vérüket vévén elhinték az oltára, hasonlatos képpen megölvén a kosokat, elhinték azoknak vérüket az oltára, a bárányokat is megölvén, azoknak vérét az oltára hinték. Azután előhozák a bűnért való bakokat a király és a gyülekezet elé, és kezüket rájuk tevék. Minek utána a papok azokat megölték, bűnért való áldozást végeztek a vérükkel az oltáron, az egész Izrael megtisztulására, mert az egész Izraelért parancsolta vala a király az égő áldozatot és a bűnért való áldozatot. És beállítá a lévitákat az Úr házába cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal, Dávidnak és Gádnak, a király profétájának, a Nátán profétának parancsolatja szerint, mert az Úrtól volt a parancs az ő profétái által. Előállának azért a léviták a Dávid zengő szerszámaival, a papok is a trombitákkal. És megparancsolá Ezékiás, hogy egészen égő áldozatot áldozzanak az oltáron, és mikor megkezdődött az áldozás, ugyanakkor megkezdődött az Úrnak éneke is, és a trombiták harsonája Dávidnak, az Izrael királyának szerszámaival. És az egész gyülekezet leborul az énekesek énekelének, és a trombitások trombitálának mindaddig, míg az egészen égő áldozatnak végelőn. És amikor elvégezték az áldozatokat, a király és mindnyájan a vele valók leborulván arccal imádkozának. És megparancsolá Ezékiás király és a fejedelmek a lévitáknak, hogy az Urat dicsérjék a Dávid és az Assá próféta dicséreteivel, akik, mikor nagy örömmel dicsérték az Urat, meghajoltak és leborulának. Azután szóla és mondta Ezékiás: most már felavattátok magatokat az Úrnak, azért jöjjetek, és hozzatok áldozatokat, és dicsérő áldozatokat az Úr házában. És az egész gyülekezet hozza áldozatokat, és dicsérő áldozatokat, és mindaz, akit a szíve indított, egészen égő áldozatot. És az égő áldozatra való barmok száma, amelyeket a gyülekezet hozott vala, ez volt: 70 tulok, 100 kos, 200 bárány. Mindezek egészen égő áldozatul valának az Úrnak. Azon kívül szenteltek az Úrnak 600 tulkot és 3000 juhot. De mivel a papok kevesen valának, és nem győzték az áldozatokat mind megnyúzni, ezért az ő atyok fiait, a léviták segítségükre valának nékik mindaddig, míg azt a munkát elvégezik, és míg a többi papok magukat megszentelik. Mert a léviták igazabb szívűek valának a magok megszentelésében, mint a papok. Az egészen égő áldozat is igen sok volt, a hála áldozatok kövérivel és az egészen égő áldozatokhoz való italáltozatokkal, és eképpen helyreállítatott az Úr házának szolgálata. Örvendeze ezért Ezékiás és ő vele egész gyülekezet, hogy az Isten erre hajlandóvá tette a népet, mert hirtelen történt ez a dolog. Amen.
Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, hogy itt lehetünk ebben a hajlékban, a te templomodban, a mi gyülekezeti otthonunkban. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy megőriztél bennünket az elmúlt napokban, az elmúlt héten, és most eljöhettünk, hogy gyermekeinket, unokáinkat áldással indítsuk útnak, amikor elkezdődik számukra ismételten az iskola. Áldásodat kérjük, Urunk, azok számára is, akik majd okítják, tanítják, nevelik és bátorítják a mi gyermekeinket és unokáinkat. Kegyelmedet és vigasztalásodat kérjük, Urunk, a gyászolóknak és az emlékezőknek. Igédnek üzenetéért könyörgünk, hogy megértsük akaratodat, mikor epedezünk ebben a melegben, legyen a te szabad számunkra szomjoltó forrás, életet megváltoztató ige. Küldj bennünket is, Urunk, a te szent szolgálatodra. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy bűneink ne válasszanak el most téged tőlünk. Rombold le, Urunk, az ördögnek minden munkáját bennünk, és kérünk, bocsásd meg minden bűnünket, alkalmatlanságunkat. Szólj, hogy halljuk a te szavadat. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 162. dicséretünk 7. versszakát énekeljük el.
Prédikált az szent ígédet, felséges Isten, ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket. Áld meg életünket, felséges Atya Isten.
Testvérem, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Krónikák könyvének 2. részében, a 29. részben, a 3. versben és az utolsó 35.-36. versekben. Ezékiás uralkodása első évének első hónapjában kinyittatta az Úr házának ajtajait és kijavítatta azokat. Így állították helyre az Isten tiszteletet az úrházában. Ezékiás és az egész nép örvendezett, amiért Isten helyreállította azt népe számára, és hogy ilyen hamar megtörtént a dolog. Amen. Foglaljuk el helyünket. Bevallom őszintén, hogy elég nehezen állok most itt az Isten tisztelet előtt, azért, mert bizonyára többekkel előfordult már, hogy zárt ajtókra találtak. És amikor zárt ajtóra talál az ember, akkor elkezdi a kulcs csomóit elővenni. Most előveszem én is, hogy mennyi kulcs csomóval szoktam járni. Ez az irodának a kulcs csomója. Ez a lakásé. Sobánkaiaké, a temetőjé, még az autókulcs is nálam maradt, és van még egy kulcsomó, ezen minden egyéb van, a gyülekezeti háznak a kulcsa is, és van egy kulcs még nálam, összetéveszthetetlenül, ez pedig a templomnak a kulcsa. Reggel mondtam is a feleségemnek, amikor kikészítettem ezeket a dolgozó szoba ajtajára, hogy kérlek, ne tedd el őket, mert úgyis keresni fogom ezeket a kulcsokat. Sokszor megesik ugyanis velünk, most már nem csörgök vele tovább, hogy nem találjuk azt a kulcsot, amire éppen szükségünk volna. Valahova letettük, de nincs ott. Valahova mennénk, de éppen be van zárva az ajtó. Ekkor rendszerint az ember keresi a megoldásokat, hogy hogyan juthatna be oda. Kezdi átgondolni azt, hogy mit, hová tett, hol járt éppen azokban a napokban, vagy abban a megelőző néhány percben. Magam is így jártam az elmúlt héten, amikor kinyitottam gyülekezeti házunkat, egy picit szellőztettem, és felmentem gyülekezeti házunknak a felső szintjére, akik jártatok már ott, tudjátok, hogy ott van a gyermekfoglalkoztató, és a gyermekfoglalkoztató teremben pedig van egy szekrény, ez az irattárnak a szekrénye, gyakorlatilag a 30-as évektől az összes iratunk ebben a szekrényben van elzárva, szépen rendszerezve, és ezek az ajtók kis zárral, bútorzárral be vannak csukva. Észrevettem, hogy néhány nyitva van, és bezártam ezeket az ajtókat, és összegyűjtöttem a kulcsait ezeknek az ajtóknak, hogy amikor a gyermekek majd oda mennek föl az Isten tiszteletre, ne ők tegyék meg ezt helyettem. Föltettem a legfelső polcra, és azt is rázártam. És mikor eljött néhány órával később az indulásnak az ideje, akkor nem találtam a saját lakás kulcsomat, mert a saját lakás kulcsomat is bezártam emögé, a kis ajtó mögé. Nos, hogyha nem jut eszembe, akkor biztos évekig kerestem volna ezt a kulcsot, hogy én ott is jártam azon a napon. Miért mondom mindezt? Azért mondtam, és azért hoztam ide ezeket a kulcsokat a mai tanévnyitó Isten tiszteletre, mert a felolvasott igénk a zárt ajtóról beszél, és a nyitott ajtóról szól. Egészen konkrétan azt olvassuk a Szentírásban, hogy valamikor 2700 évvel ezelőtt voltak királyok, akik azt mondták, hogy be kell zárni az Isten templomát. Nincs szükség Istenre. Nincs szükség Isten igéjére. Ahogyan hallottuk, ez a szószoros értelemben azt jelentette, hogy megszűnt az Istennel való kapcsolattartás. Eloltották a korabeli szokások szerinti mécseseket, bezárták a szentek szentjét, sőt, azt olvassuk, hogy idegen holmival pakolták tele. Lakatot a templomra, nincs szükség Isten szavára. Oda sokszor érzi az ember ma is így, a maga gondolkodója is, hogy vajon szükség van-e Istenre, szükség van-e templomokra, szükség van-e igehirdetésre, szükség van-e hittanórákra, szükség van-e gyermekisten tiszteletekre. És látjuk a keserű tapasztalatot, hogy bizony sokan mondják azt, hogy nincs szükség erre. Európában, amikor egyrészt sok-sok kérdést teszünk fel a saját jövendőnkkel kapcsolatban, a másik oldalról látjuk azt, hogy a szószoros értelemben templomokat zárnak be, mert nem akarja senki sem hallani Istenek igéjét egy adott környezetben. Ti magatok is találkozhattatok már olyan képsorokkal, elektronikus kockákkal, amelyek átalakított templomokról szólnak. Az egyikben éppen egy Tesco van, a másikban pedig egy könyvtár. Az 50-es években Magyarországon is volt egy ilyen egészen konkrét irat, amely arról szólt, hogy hogyan kell bezárni a templomokat. És aki járt mostanság Budapesten a parlament környékén, az Alkotmány utcai, vagy egészen pontosan Hold utcai református templomba, az láthatta ennek a valóságát is. Hogy egészen konkrétan valamikor az 50-es években ezt a templomot bezárták, majd a templom belsejébe 3 raktár szintet építettek ki, és ez lett a magyar televíziónak a kosztüm raktára. 3 szinten. És ha ma bementek ebbe a templomba, ismét református templom, akkor a bejárati ajtóval szemben, most itt magamnak mutatom balkészre fölfelé a magasban, láttok egy vasajtót. Semmi értelme, hogy azt a vasajtót valaki megpillantsa egy gyönyörűen felújított templomban. Az volt a 3. emeletnek a bejárata. Mementóként ott hagyták a testvérek, hogy egykor ebből a templomban raktár volt. A vasajtó jelzi mindezt. Szükség van-e Isten szavára? Szükség van-e Isten útmutatására? Szükségünk van-e Istenre? Ez az ige egészen konkrétan azt mondja, hogy igen. És mindig voltak olyanok, akik hallgattak az Úr megbízására, az Úr parancsára. Hallgattak arra a szóra, amely azt mondta, nyissátok ki a templomot, és tisztítsátok meg azt. A kulcs ezért van, hogy megnyissa azt, amit mások bezártak. De kulcs nem csak az ószövetségi istentisztelethez, nem csak ma itt Pomázon, a pomázi református templomhoz van, hanem az egész életünkhöz. Isten szeretné megnyitni életetek, életünk ajtaját. A legjobb az, amikor kinyílik egy ajtó. De amikor bemegyünk ezen a megnyílt ajtón, akkor bizony rendet is kell rakni. Az elmúlt napokban, vagy az elmúlt hetekben talán nem haragszanak meg, ami gyermekeink, sokkal elnézőbbek voltunk velük szemben, hogy tudnélik, amikor a nyári szünetben valamit helyre kellett volna tenni, akkor ez legtöbbször az íróasztalra került. Megkértük, hogy tedd el a játékot, a kisbabát, vagy a legót, vagy az autót, vagy a számítógépnek valamelyik alkatrészét, akkor az általában az íróasztalra került. És az íróasztalokon rengeteg minden halmozódott fel. És eljön az a pillanat, amikor rendet kell rakni. Amikor meg kell keresni azt, ami odavaló, és meg kell keresni azt, ami nem odavaló. A Szentírás azt mondja, mindennek rendelt ideje van. Rendelt ideje van, hogy ott legyen a foci sál, meg rendelt ideje van annak is, hogy oda kerüljön a tankönyv. Sőt, a rendrakás nem csak arról szól, hogy valamit eltesszünk a helyére, az asztalunk kiürül, hanem bele kell nézni a fiókokba is, és mindazt, ami már használhatatlan, azt ki kell venni onnan. Össze kell gyűjteni. Ebből is lett egy jó nagy doboznyi, majd a papírgyűjtésben le tudjuk adni. Kedves testvérek, amikor megnyílik egy ajtó, amikor Isten megnyit egy ajtót, amikor fontossá válik számunkra és számotokra Istennek az igéje, akkor elkerülhetetlen, az ember életében rendrakás kezdődjön. És Isten nem azt akarja, hogy a felszínen, az asztalon valahogyan összepakolgassunk, hanem Istennek szándéka az, hogy mindent kiürítsünk, hogy mindent letegyünk. Enélkül nem lehet újat kezdeni. Enélkül nincs jövő, enélkül nincsen, a Szentírás azt mondja, nincsen új élet. Az elmúlt hónapokban többször csendült fel itt a templomunkban kimenő énekként egy kedves himnusz, a keresztényeknek, az evangélium mozgalmaknak egy kedves himnusza, ó véghetetlen kegyelem, a dallamát már egészen biztosan ismerjük, Biblia órákon pedig énekelni is szoktuk. Ennek az éneknek a szerzője egy bizonyos John Newton, aki a 18. században élt, és a brit királyságnak a polgáraként rabszolgakereskedelemből tartotta fenn magát. Az édesapja is rabszolgakereskedő volt John Newtonnak, zárójel, nem a fizikus Newtonról van szó, ez egészen biztos. És ő maga is ezt tanulta meg, ezt tanulta ki. Afrika, és ma így mondanánk az Egyesült Államok, akkor ők úgy mondták, az új világ között szállította a rabszolgákat, az afroamerikai embereket. És amikor megérkezett a hajójával az Egyesült Államok kikötő városaiba, akkor rendszerint levette a hajóról a portékát, ezek voltak az emberek, akikre úgy tekintettek akkor, mint az állatokra, ezeket az embereket pedig lajstromba állította, majd utána pedig elvitte, hogy eladhassa őket a piacon. A magyar nyelvünk jól takarja,
hogy hol volt a kereskedésnek a színtere az új világban is. Igen, a templomok körül vasárnaponként volt a rabszolga vásár is. És amikor kijöttek az Isten tiszteletekről a metodista hívek, akik kocsikkal érkeztek az Isten tiszteletre, és azoknak a környéknek az előkelői voltak, az Isten tisztelet után pedig megvizsgálták ezeket az embereket. Kinek, kire van szüksége a gyapott földeken. És válogattak közülük, az Isten tisztelet után megvették a számukra szükséges munkaerőt. És folytatódott az élet. Elteltek hónapok, megint megérkezett a rabszolgakereskedő, és megint az Isten tisztelet után összegyűjtötték azt, akire szükségük volt. Egy alkalommal ennek a Newtonnak az életében egy fordulat következett be. Éppen hajózott, talán Afrikából visszafelé, rabszolgákkal megrakottan, amikor hatalmas viharba keveredett. Mindenki úgy gondolta, hogy odavesznek a tengeren. Nagyon sok matróza halt meg, nagyon sok rabszolga, akik le voltak láncolva, fulladt meg. A víz szinte teljes mértékben elöntötte a hajót, és ekkor ez a férfi, aki korábban sohasem imádkozott, elkezdett könyörögni Istenhez. Valahogyan úgy imádkozhatott, mint a bajba jutott ember imádkozik, ha létezel Isten, ha vagy, akkor mutasd meg magadat, mutasd meg a te hatalmadat, hogy megmented az én életemet. És elállt a vihar, Newtonnak az élete pedig megmenekült. És innentől kezdve John Newton az életét másképpen élte úgy, hogy amikor fölült a hajóra, hogy rabszolgákat gyűjtsön egybe, akkor elővette a Bibliáját, imádkozott, lement az afrikai partokhoz, összegyűjtötte a rabszolgákat, hajóra tette őket, elvitte az új világba, kirakta ezeket az embereket a templom előtti téren, kiállította őket, majd bement az Isten tiszteletre, és miután kijött az Isten tiszteletről, ezeket az embereket árulta, mint a portékát, majd pedig meggazdagodva hazament. Nem változott semmit az élete. Úgy gondolta, hogy egy kis rendrakással, egy kis bibliaolvasással, egy kis imádsággal megszentelheti azt, ami gyalázat, ami istentelen, ami embertelen. És egy alkalommal, amikor egy rabszolgát korbácsoltak, ő pedig éppen a Bibliáját olvasta, akkor a rabszolga rámutatott arra, hogy amit végez, az képmutatás. A szentségtelenség, az Isten ellenes. És ebben a pillanatban megértette John Newton, hogy az élete nem a felszín rendberakásáról szól, hanem a mélyről. És bűnbánatot tartott. Megkérdezték tőle, hogy akkor miért tette, amit tett? Miért tette, hogyha olvassa a Bibliát, és mégsem változott az élete? Azt mondta, nem tudtam, hogy milyen mocsokban van az életem. Kedves testvérek, kedves fiatalok! Amikor valami új kezdődik az életünkben, most éppen számotokra egy tanév, és számunkra is, szülők számára egy tanév, ez lehetőséget ad arra, hogy megváltozzon az életünk. Hogy amiről azt gondoljuk, hogy bűn, azt el kell hagynunk. Amiről azt gondoljuk, hogy így nem folytatódhat tovább az életünk, arra nemet kell mondanunk. Az új szövetség arról szól, hogy van egy ajtó, amely ajtón keresztül, ha valaki bemegy, az örök életre megy be. Ezt az ajtót úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Ez az ajtó nyitva van. Ha úgy gondoljuk az életünkben, hogy hordozhatatlan mindaz, ami felhalmozódott, ami teher, ami lenyom, ami összetör, ami reménytelenséget ad, akkor mutassuk fel most ezen az Isten tiszteleten a nyitott ajtót, ami nincs bezárva. Kedves szolgatársam és barátom, Szaszák Imre mondta, ez a kegyelemnek az ideje, amikor átléphetünk ezen az ajtón. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jézus hív bennünket egy nyitott ajtón keresztül. És tudom, hiszem és látom, hogy Jézusnál rendeződhet az életünk. Mert hogy Jézusnak még egy dologhoz van kulcsa. Bár ő az ajtó, neki van kulcsa a te szívedhez, mindannyiunk szívéhez. Ő ki tudja nyitni azt, ami zárva van. És ő ugyanolyan örömöt tud adni neked, amely örömről szólt itt Ezékiás királynak a története, ugyanolyan boldogságot tud adni, mint ott és akkor, amikor helyreállt az Isten tiszteleti rend. Erről szól a mi együttlétünk. Erről szólnak az Isten tiszteletek, hogy Isten számunkra nyitott ajtót készített. És végül engedjétek meg, hogy egy személyes vonatkozását is elmondjam ennek az igének. Ez inkább bizonyságtétel, mint prédikáció már. Nem tudom hány évvel ezelőtt, ebben most nem gondoltam bele, nem számoltam. De már 20 elmúlt, egészen biztos. Éppen ez az ige volt az, ami az életemet, ha nem is gyökeresen, de a szolgálatok tekintetében egészen biztosan megváltoztatta. Egy korai reggelen, amikor hallottam a vonatoknak a füttyét, az állomás mellett nőttem fel, és olvastam a Szentírást, tinédzserként, középiskolás diákként, sok-sok tervvel, hogy mi leszek majd, hogyha egyetemre megyek, akkor Isten megszólított, és így szólt, fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok, és neki áldozzatok. Ott és akkor, mondjuk így most, bő 2 évtizeddel ezelőtt, Isten azt mondta, hogy erre a szolgálatra hív, erre a szolgálatra vár, hogy alkalomról alkalomra kérjem és várjam az ő üzenetét, és tolmácsolhassam a gyülekezetnek. Lehetséges, hogy Isten igéje valakinek az életét megváltoztatja, lehetséges, hogy Isten igéje valakinek az életét kormányozza, ezt személyesen tudom, és személyesen vallom. Adjon az Isten számunkra ebben a tanévben ilyen lehetőséget minden gyermeknek, minden ifjúnak, minden szülőnek, minden nagyszülőnek, minden testvérünknek. Adja meg, hogy Ezékiás módjára legyen arra időnk, és fordítsunk arra energiát, hogy odaálljunk az Úristen szín elé, hogy szembenézzünk önmagunkkal, hogy eltávolítsuk azt, ami gonosz, és hogy az ő dicsőségére ajánljuk fel a mi életünket. Ti magatok is, amikor majd az iskolába mentek, akkor tegyétek ezt. Istennel gazdagabb lesz az életetek. Amen. válaszoljunk az elhangzott igére fennállva, énekeljük el a 274. dicséretünknek első két verszakát, és most azt kérem a gyermekektől, akik itt vannak az istentiszteleten, minden gyermektől, a legkisebbtől, a legidősebbig, egyetemistákat is várunk szeretettel, hogy jöjjenek ide az úrasztala köré. 274. énekünket énekeljük első két verszakával. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked mindazt, amit kaphattunk az elmúlt szünidőben. Köszönjük a pihenést, és köszönjük a kikapcsolódást. Köszönjük a kirándulásokat, köszönjük a táborokat. Köszönjük szüleinket, családtagjainkat, barátainkat. Hálát adunk neked, hogy gondok nélkül élhettünk, sőt, még azt is megkaphattuk, amire igazán nem volt szükségünk. Kérünk, maradj velünk akkor is, hogyha valamiben hiányt kell szenvednünk. Erőt kérünk most tőled, Urunk, mindenható Atyánk, amikor újra és újra oda kell figyelnünk az órákon, amikor rendszeres munkára, számadásra kell szorítani magunkat, hogy teljesítsünk. Áld meg tanárainkat jókedvel, türelemmel, hogy szívesen foglalkozzanak velünk, nekünk pedig adj alázatos és engedelmes szíved, hogy elfogadjuk tőlük a jót, még akkor is, hogyha nem mindig értjük, hogy kedvünkre való. Őrizd meg bennünket, Urunk, a veszélyektől, a rossz útra csábító kalandoktól. Tégy segítőkészé bennünket, hogy felfigyeljünk a rászorulókra, hogy segítsünk a bajba jutottaknak, és ne hagyjuk magára azt, aki elindult a lejtőn. Urunk Jézus Krisztus, a Te nevedben kezdjük el ezt a tanévet. Szeretnénk rólad hallani a hittanórákon, a gyermekisten tiszteleteken, az ifjúsági foglalkozásokon, az Isten tiszteleten, a baráti beszélgetésekben, a személyes bizonyságtételekben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy hirdetői és befogadói lehessünk evangéliumodnak. Élet és halál, Ura,
Te megtanítasz bennünket arra, hogy kezedben van életünk ideje. Add, hogy elfogadjuk akaratodat akkor is, hogyha ez szívünket fájdítja. Eléd visszük így, Urunk, bizalommal egy gyászoló család szomorúságát. Kérünk, hogy vigasztalásoddal te őrizd meg őket, adj reménységet és add a te evangéliumodat, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, ha meghal is él. Eléd visszük gyülekezetünk minden tagját, kicsinyeit és nagyjait, eléd visszük időseinket, imádkozunk hozzád azokért az idősekért, akik már nem lehetnek itt a te házadban, pedig oly sokáig, éveken, évtizedeken keresztül itt lehettek. Kérünk, hogy őket is őrizd meg. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért. Emeld és gyógyítsd meg őket, emeld fel őket, gyógyítsd meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi családjainkért, gyülekezetünkért, a következő hétért. Áld meg, kérünk, testvérkórusunkkal való találkozásunknak lehetőségét és alkalmát. Imádkozunk hozzád a családi délutánunkért, gyülekezeti délutánunkért, Csobánkán a mai napon. Te légy velünk, kérünk. Légy a mi településünkkel, annak vezetőivel, minden lakójával. Légy a mi népünk és nemzetünk minden tagjával. Jézusért kérünk, hallgass meg minket, és add, hogy mindnyájunkat vezessen szent lelked, míg bölcsességedhez meg nem érkezünk. Amen. Mondjuk el együtt közösen az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves fiatalok, áldjon meg titeket az Úristen az ő igéjével és szavával, mindenek előtt az egymás iránti szeretetben legyetek kitartóak. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon néktek békességet. Amen. Isten áldjon meg benneteket ebben a tanévben. Menjetek vissza. Foglaljuk el helyünket, mi is testvéreim. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük, hogy sokan segítették a mai gyülekezeti nap előkészítését, és szeretettel hívjuk, várjuk testvéreinket Csobánkára, imaházunk kertjébe ma délután 3 órától gyülekezeti délutánunkra. Egy rövid igei alkalom után beszélgethetünk, játszhatunk, és mire a játékok és a beszélgetések is a végéhez közelednek, egy finom tálétel mellett elkölthetjük a vacsoránkat. Kedves testvérek, parókiánk szigetelési munkái és a járdacsere befejeződött, minden eddigi támogatást köszönünk, testvéreink felajánlását pedig szeretettel fogadjuk. megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma, szeretettel ajánljuk testvéreink figyelmébe. Ugyancsak megvásárolható a kiáratnál Sebestyéni Jáger Orsolya lelkipásztor testvérünk verses kötete és Vörös Éva egykori beosztott lelkészünk Kötényes Teológia című gyűjteményes kötete. Az Úrtól lett ez, és csodálatos, amit szemünkben olvassuk a Zsoltárok könyvében, de olvashatjuk erdőkertesi testvéreink meghívójában is, akik 12 évvel ezelőtt helyezték el a református templom alapkövét Erdőkertesen, és 2016. szeptember 17-én 3 órától hálaadó istentisztelet keretében szeretnék-e hajlékot felszentelni. Gyülekezetünk minden tagját várják erre az alkalomra. Hirdetem mindazoknak, akik gyermekes szülők, és ezen az alkalmon inkább egy gyülekezeti alkalmat választanának, hogy szeptember 17-én 16 órától kreatív gyermek délután tartunk gyülekezeti házunkban. Konfirmációi lehetőséget és alkalmakat is hirdetek. Szeretettel hívunk és várunk minden fiatalt, aki most kezdte meg a 6. osztályát az általános iskolában, konfirmációi előkészítésre, gyermekkonfirmációra. Az alkalmak péntekenként 16 órától kezdődnek, és az első foglalkozás szeptember 23-án lesz. Azok számára, akik elkezdték már a KT-t tavaly, az óra 17 órától lesz, ugyancsak szeptember 27-től. A kisebbek szülei számára szeptember 16-án szülői értekezletet fogunk tartani 18 órától. Felnőtteket is hívunk, várunk konfirmálni, felnőtt konfirmációjú oktatást is indítunk, szerdánként majd 7:30-tól, az első alkalom szeptember 28-án lesz. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink 2016. augusztus 20-án elhunyt idős Gelu Sándorné testvérünk, temetése 2016. augusztus 30-án volt a Szent István telepi temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz Pomázon, kedden 6 órakor bibliaóránk Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon, 7:30-tól bibliaolvasókör. Szerdán 6 órától bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken most az ifjúsági bibliaóra elmarad. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Mindkét alkalmunkon Becski Őrs, Maros Szentgyörgyi lelkipásztor testvérünk és a Maros Szentgyörgyi reménységkórus szolgál. Pomázi alkalmunkon megkereszteljük Balázsi Krisztián Józsefet és Takács Grétát. Kedves testvérek, amikor a gyermekeinket elbocsátjuk ezen az istentiszteleten, és áldást kérjük a munkájukra, életükre, hasonlóan kérjük ezt pedagógus testvéreink szolgálatára is, ebben a tanévben is áldja és őrizze meg őket a Szent Háromság Úristen. Egyben szeretettel és tisztelettel jelzem pedagógus testvéreink felé, hogy a napokban református egyházunk oktatási irodájától egy tájékoztatást kaptam, egy lehetőséget. Jelenleg a református hitoktatásba, az iskolai hitoktatás kereteiben megfelelő iskolai végzettséggel vagy szakirányú továbbképzéssel lehetett bekapcsolódni. Az iskolai végzettséget azt a hitoktató tanítói diploma, illetve a vallástanári diploma jelentette számukra. Most néhány év, az én meggyőződésem szerint talán 1-1.5 év erejéig református egyházunk zsinata az ajtót tágabbra nyitotta, és felajánlja a pedagógus testvéreinknek azt a lehetőséget, hogy 60 órás továbbképzéssel jogosítványt szerezzenek a hitoktatásban való részvételre. Hasonlóképpen, mint ahogyan azt megtehették az erkölcs oktatásban résztvevő pedagógusok is. Ennek részleteiről csak nagyvonalú értesítést kaptunk, de már az ősszel lesz 7 olyan tanfolyam, 7 olyan hétvége, amelyet beszámítanak a belső képesítés meghatározásához. Aki szívesen bekapcsolódna pedagógusként a hitoktatásba, kérem, hogy a részletek miatt keressen meg engem. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, ami Isten tiszteletünk végét is jelenti. Záró énekül a 196. dicséretünk első verszakát énekeljük. A 196. ének előtt azonban egy kis tájékoztatást és hívogatást is hallgassunk még meg.
Köszöntöm a kedves testvéreket, Óváriné Herpai Dóra vagyok, és gyülekezetünk bibliaolvasó körébe szeretném hívogatni valamennyiüket. Először egy pár mondatban, hogy mi is a mi bibliaolvasó körünk. 3 éve indult 2013-ban, 18-20 fővel kezdtük, és az volt a célunk, hogy 1 év alatt olvassuk el a teljes Szentírást. Ennek az olvasókörnek akkor 14-en értünk a végére, ennek a társas utazásnak, ahogyan mi hívjuk, mert Mózes könyvétől a Jelenések könyveig közösen ismertük meg a Biblia könyveit. Most szeptember 20-ától újraindul olvasókörünk, illetve olvasókörünkben a Biblia elejétől végéig való elolvasása. Ennek elsősorban az adja az aktualitását, hogy a következő évben a reformáció 500. évére fogunk emlékezni, és többen jelezték, hogy örülnének annak, hogyha a személyes életükben is azzal ünnepelhetnék a reformációt, hogy nemzeti nyelven elolvashatják, megismerhetik a teljes Bibliát. Nagyon nehéz egyedül végigmenni ezen az 1200 oldalon, egyedül otthon általában, hogy az Ószövetség közepe táján félre szoktuk tenni, mert nehéz. És az olvasókörnek az a nagy előnye, hogy túl azon, hogy a holdpontokon a közösség ereje átsegíti az embert, válaszokat is kapunk a kérdéseinkre. Rendszeresen kapunk lelki pásztorainktól is a találkozások alkalmával válaszokat, illetve a 2 hetes alkalmakon mi magunk is tudjuk segíteni egymást. Hogy milyen elköteleződést jelent, hogyha valaki jelentkezik az olvasókörbe, arról azt érdemes tudni, hogy 2 hetente kedden, 7-től 8-ig, olykor 9-ig tartanak az alkalmak a gyülekezeti ház emeleti termében. Szeptember 20-án indul, és reményeink szerint jövő év nyár közepére befejezzük a Biblia elolvasását. És napi átlagban olyan 15-20 perc olvasást jelent otthon, hogyha valakit érdekel, és szívesen csatlakozik hozzánk, akkor a kijáratnál is találhatók szórólapok az elérhetőséggel, és engem is személyesen keressenek bátran. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, a 196. ének első verszakát énekeljük. Fennállva fogadjuk az áldást. A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Amen.
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!